Gyészabó Béla művészeti tanulmányokat csak később folytatott. Gépészmérnöki oklevéllel rendelkezett, a rajzolást, festést eleinte szülővárosában Gyulafehérváron tanulta, Reithofer Jenő szabadiskolájában. Később Kós Károly bíztatása jelentette azt a lendületet, amely a fametszés irányába indította el. Addig paszteleket, akvarelleket, szénrajzokat készített. Ezek is szerepeltek már kiállításokon. Nem sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megjelenjen első fametszeteket tartalmazó albuma, a Liber Miserorum, amely az 1930-as évek gazdasági válságát átvészelni igyekvőket mutatja be. Rendkívüli szociális érzékkel ábrázolja az akkori embereket, anyagi-lelki nehézségeikkel, de már a táj, a mezőség is feltűnik ezeken a képeken. Gyészabó Béla ezután kerül ismét Budapestre, és a Magyar Képzőművészeti Főiskolán képezi tovább magát. Ezután nyílt lehetősége az utazásra, Európában, a mediterrán térségben, amelynek színpompája paszteljein is tükröződik. Gyészabó Béla azon kevesek közé tartozik, akiknek albumban is megjelentek alkotásai. A pasztelleket tematizálta és megjelentette. A Liber Vagabundi, a barangoló könyv is utazásainak lenyomata, középpontban ember és természet harmóniája. Hosszabb időt töltött az Alföldön, Szankon, ahol ma több mint 500 grafikáját őrzik. Ezeket ő adományozta a helyi református lelkésznek. Utazásait a világban, Kínában, Mexikóban és máshol pasztellekkel illusztrált úti könyvek őrzik. Rajzai, grafikái számos esetben megjelentek metszet formájában is. Hónapok című albuma a 12 hónapot tartalmazza metszetben. A jelenlegi Marosvásárhelyi kiállítás plakátja például a szeptemberi hónap részletét jeleníti meg. A táj mellett mélyebb kérdések is foglalkoztatták természetesen. A 60-as évek közepén illusztrálta Dante isteni színjátékát, amely azért is kihívás volt számára, mert úgy kellett ábrázolnia a pokol reménytelenségét, a paradicsomot és a purgatóriumot, hogy az ne álljon közel a Dürer-i ábrázolásmódhoz. Az album a 70-es években jelent meg. Ezután a jelenések könyve következett, az Apokalipszis. Ez az albumnyi anyag volt utolsó munkája, amelyet most sikerült kiadnia a családnak. A kötet bemutatója októberben lesz Kolozsváron, és remélhetőleg novemberben majd Marosvásárhelyen is sikerül bemutatni. Gyészabó Béla hagyatékának gondozója Ferenczi Miklós kolozsvári református lelkipásztor esperes, a művész nevelt fia, aki nem csak Gyészabó Béla alkotásaiból szervez kiállításokat, hanem más művészeket is bemutat az egyházi galériákban. A jelenlegi Marosvásárhelyi kiállítás szám szerint a 301. volt, úgyhogy először is erről a rendkívüli számról kérdeztük Ferenczi Miklóst, majd a hagyatékról és Gyészabó Béláról beszélgetünk.
Ebből 113 kimondott Gyészabó és a hagyaték, 135 az a Gyészabó Béla galériába szervezett kortárs képzőművészek kiállítását jelentette Kolozsváron, és az 53 pedig az a Pata utcai Fehér galériába, ahol szintén volt több Gyészabó kiállítás is, de azok ugye más jellegű kiállítások voltak. Révén, hogy egy valóban óriási hagyatékról van szó. Ott kezdődött, hogy halála után a képzőművésznek bekereteztünk fametszeteket, teleket, és amit a közönség egyáltalán nem ismert, és újdonság számba megy, különleges kiállítási témát jelent, az az olajképek. Most, amikor egy-egy ilyen kiállítást készítünk elő, mert jelenleg kiállítás anyag van, a jelenések sorozat itt a Nyárád mentén haraszkeréken, egy kis gyülekezetbe, gyülekezeti terembe, mert ugye egyházi téma, de kiállítás van Kolozsváron a Makovecz templomba, a törökvágási templomba, azok kimondottan csak pasztelek. Egy anyag van Szilágysebe, ami Nagybányai TK-nál volt kiállítva, és ez az anyag átkerül majd Attilára, az is egy válogatás, és nagy lélegzetű kiállítást jelentett éppen a születésének a hónapjában, augusztusban, kolozsvári Magyar Napok keretén belül, ahol 100 Gyészabó munkát sikerült bemutatni, fametszetek, pasztelek, olajképek, rajzok, és ami különlegessé tette a Bánffy Palotában a kiállítását, azok a személyi tárgyak, vésők, ecsetek, amivel levonatokat készít, illetve sajátos albumok. Na most egy ilyen kiállításnak, hogy sikerül összehozni. Tehát egyrészt igyekszem egy ilyen kisebb lélegzetű kiállításnál is, hogy ott lehetőleg legyen rajz, fametszet, mert ez a kettő elválaszthatatlan, pasztel, ami különlegességet jelent, és itt van most egy pár olajkép is, ami betekintést nyújt az ő munkásságának a teljességéhez. Igaz, hogy ő sosem tartotta magát festőművésznek, Morosan mindig azt mondta, hogy én csak kérem, grafikus vagyok, de hát a pasztel és a rajz, illetve a fametszet, hát végül is a grafikához tartozik, és ebben nem csak ez van, hogy téma szerint, tehát, hogy milyen anyagba dolgozott, hanem itt a legkorábbi munka az 1938, és a legkésőbbi 1980, tehát mint egy 50 év, ami gyakorlatilag az ő munkásságának a nagy része, időben is, és tematikában is, témában is, úgy igyekszünk mindig válogatni, hogy minél szélesebb skálán láthassa a közönség azt a Gyészabót, akinek tényleg a munkássága nagyon sokrétű, sok oldalú és végtelenül gazdag.
Hogyan emlékezik vissza? Tehát mi volt az, ami neki inkább nem tartotta festőnek magát, ahogy elhangzott, de ott voltak a metszetei és a pasztelei. Ezeket ő egyenlő szinten kezelte? Ugyanúgy viszonyult hozzájuk?
Pontosan 60-61 évvel ezelőtt ismertem meg, 6 éves gyerek lehettem, Nyárád mentén nyaraltunk. Nagyapámnál Ferenczi Gábor Nyárád mente benedeki tanító volt. És én ott találkoztam először, amikor ő Kínából visszatért, és egy ilyen fából készült, kis játékautót hozott, ajándékozott meg, az nekem egy életre meghatározó volt. De később, mikor Kolozsvárra, ugye a műtermébe is eljutottam a 60-as évektől, gyerekként, de nem csak gyerekként, hanem fiatalként nagyon sokszor együtt utazhattam vele, ott voltam tényleg alkotásoknál, és nagyon sokszor, mondjam így, modellként is, kézmozdulat, lábmozdulat, különféle figurális témájú rajznál ott lehettem. Kérdeztem, már ugye az életének utolsó esztendejében volt, és elég súlyos beteg, éppen itt Vásárhelyen volt, az urológián műtötték is. Kérdeztem, hogy hát melyik az a fametszet, amely a legközelebb áll. Azt válaszolta, hogy fiam, Gyétátának szólítottuk a fiúk, és akkor mondta, hogy hát igazán csúcs nincs, mert a csúcsról aztán lefele megy az ember. De ugye picit elgondolkodott, és hát mindegyik közel állt. Voltak, tudom, kedvenc, és ez is egy szempont a kiállításoknál, hogy voltak ilyen kedvenc fametszetei, amit minden kiállításra elvitt, de egy picit elgondolkozott, azt mondta, hogy hát a legnehezebb az erdei tánc, mert az, amit egy 3000 órán dolgozott, de csak azért, mert legyalulta az első példányt, nem is maradt arról levonat, és utána újra metszetted egy pár évre rá. Aztán a Dantét emlegette a Jelenések sorozatával, mert ugye ez egy nagy lélegzetű mű, de mint egyedi alkotás az az Apáczai portré volt. Azért, mert Apáczairól igazán nem maradt sem rajz, sem festmény, semmi, csupán feljegyzés, ugye, hogy mennyire törékeny valaki volt, és ezért ábrázolja, hogy tulajdonképpen ugye csak a homloka látszik, meg a szemei, meg az az akkori kornak megfelelő haj, és a könyv mögé rejti az arcnak a vonásait, és hogy ez volt az a munka, amit a legtöbbet kellett. A Dantén is tudom, hogy sokat gondolkozhatott, mert 1945-ből való egy Vérfolyam című fametszete, csak rá 20 évre, 63-64-be fogott hozzá a 20 fametszetnek az ábrázolásához. Szerintem, amikor a Dantéval elkészült, akkor már foglalkoztatta a Jelenések sorozata, viszont egy nagy kihívással kellett megküzdenie, mert a Jelenések sorozatához Dürer készített évszázadokkal ezelőtt sorozatot. Ő teljesen el kellett szakadjon a Dürer-i sajátos látomástól, és valóban egy olyan egyedi Gyészabó Bélai jelenések sorozatot tudott megvalósítani, ami hát azért örvendek, hogy most ebben a 2017-es esztendő, ugye 500 éves reformációra emlékezünk, hogy ebből az alkalomból sikerült magát az albumot az Erdély Egyházkerület kiadványaképpen megjelentetni, amit nagyon figyelmébe ajánlom a ma emberének, mert egy olyan világban élünk, ami akár így is mondhatnánk, hogy apokaliptikus, ahol nagyon sok minden történik, amit János évezredekkel ezelőtt úgymond megfogalmaz, és mégis nagyon sok olyan jó reménységgel tud megajándékozni, hogy aki álhatatos marad mindvégig, az számára nem csak a megmenekülésnek, a szabadulásnak az útja, hanem amit mi ugye lelkészekként talán így fogalmaznánk meg, hogy az üdvösség elnyerése, ami valóban kegyelemből adatik, de hitre van szükségünk. A végső győzelem csak is azoké lehet, akik mindenek fölött tudnak úgymond győzedelmeskedni. Most ezt a hitet valamilyen formában újra és újra fel tudom fedezni a Gyészabó munkái között. Egy parányi élőlényt, egy pici virágot, vagy egy parányi pillangot, vagy madarat, az, aki be tud vinni az ő művészetébe, és nem csak a látványos hegyeket, erdőket, vagy tájképeket ábrázol, hanem egy parányi, és mindegyiken föl lehet Gyészabó Bélának ezt fedezni. Ezt egy hollandiai teológus így is fogalmazta meg, aki Gyészabónál nézegette a munkáit, hogy hát művész úr, ön hívő ember. És azt mondja, hát igen, hívő, nem vallásos, hívő ember vagyok, de honnan gondolja azt, mert csak egy hívő ember tudja a parányi dolgokat úgy megláthatni, és meglátni, másokkal megláthatni, hogy amire nagyon sok ember rálép, eldobja, észesen veszi, és a művész mégis észleli és érezteti, és ott van az ő alkotásain egy fényben, vagy az erdőben, vagy egy tájképen, vagy éppenséggel egy emberi arcon. És én ebben látom igazán Gyészabó Bélának a nagyságát, hogy vissza tudja adni azt, amit hát az Isten ugye jónak teremtett, és amiben mi csak utána gondoljuk azt, amit ő már évmilliókkal ezelőtt eldöntött, vagy megvalósított, megalkotott. Évmilliókra rá az ember úgy fölfedezi, és lényegében ez az, ami igazán az egész emberiséget úgy mozgatja, és szükség is van rá, de ebben arra is szükség van, hogy egy kicsi alázattal, sívő lelkülettel tudjak abba a világba beletekinteni, amelybe beleszülettem, élek, élnem kell, élnem adattot. A család, ez nagyon fontos, hogy a család, a hozzátartozók, tehát a feleségem, Anna Mária, vagy a három gyermekem is úgy viszonyulnak ehhez a kérdéshez, hogy sosem volt kérdés az, hogy most, mit tudom, 50 képet be kell keretezni. Ők is úgy nőttek föl, hogy tulajdonképpen ezt a hatalmas hagyatékot, ahol őrizzük a kolozsvári Bolyai utcai, ahol ugye 77 és 85 között élt és alkotott, és ott van az ő művészi hagyatéka, hogy ezt úgy őrizzük, hogy ez azért a közösségé, akiknek ő tulajdonképpen alkotott. Mert ő, mikor rákérdeztem, hogy igen, az alkotás. Hát azt mondja, fiam, az alkotás öröm, amikor a művész elsősorban önmaga számára, nem rendelésre, mert sosem dolgozott úgy, hanem önmaga számára, önmagáért alkotta, az alkotás örömét megélte. Aztán megélte az alkotás örömét, eredményét, amikor kiállításokra, különféle albumok, illusztrációs könyvek bemutatásával láthatóvá tette. Én számomra ez az az öröm, egy nagy megtiszteltetés, nagy kihívás, hogy egy ilyen hagyatékot gondozni, de ebből a hagyatékból éppen ezáltal a 113, ez a 113. Gyészabó emlékkiállítás, és ezt ma itt megtapasztalhattam, hogy milyen érdeklődéssel fogadták, jöttek és mondták, hogy ismerték, és találkoztak vele, és hozták a könyvet, amit nekik dedikál Gyészabó, hanem öröm az volt számomra, hogy nagyon sok fiatal itt lehetett, akik soha életükben nem hallottak Gyészabóról. Márpedig valaki addig él, és létezik halála után, mondjam így, amíg róla emberek beszélgetnek, és amíg valami rá emlékeztet. Na most itt ugye ez a 31 Gyészabó Béla munka, hát rá emlékeztetett.
Az is nagyon fontos, és egyáltalán nem elhanyagolandó, hogy ugye annak idején Gyészabó Béla meg tudta jelentetni a könyveket, és hogy most újra lehet kiadni, és mondjuk el, hogy most lesz a bemutatója hamarosan Kolozsváron ennek az albumnak, amit sikerült kiadniuk.
Mióta a hagyatékot úgy kimondottan mi adminisztráljuk 85 óta, mert akkor hunyt el Gyészabó. Egyik nagy vágya ez volt, hogy a jelenések sorozata, amit neki köszönhetően több alkalommal is a gyülekezetben versről verse, fejezetről fejezetre magyaráztam. Annyira intenzíven fordultam a jelenések könyvének az olvasásához, illetve magyarázatához. És azért mondom, hogy ez egy több évtizedes várakozás álom, mert mindig szerettem volna ezt az albumot valamilyen formában megosztani, és ebben az esztendőben lévén ugye az 500 éves évforduló, döntöttem úgy, hogy egyrészt a teljes eredeti sorozatot, 22 fametszet plusz a nyitóalbum a János portréval, illetve Gyészabó egyik ismert önarcképével, a tibeti sapkás önarcképét, tehát 24 munka eredeti levonatokkal azt az egyházkerületnek adományozom, és amikor ugye ezt felajánlottam a püspök úrnak, akkor jeleztem, hogy milyen jó lenne ezt az albumot kiadni, azonnal rábólintott, és a szükséges hivatalos egyházi hozzájárulást is úgymond elnyerhettük. Természetesen a család részéről ezt felajánlottuk, mint ajánlás jött, és megjelent ez az album. Most már hozzá lehet jutni. A hivatalos bemutatója ennek az albumnak 2017. október közepén kerül sor a Magyar Konzulátus rendezvénytermébe, ahol valamikor a Gyészabó Béla galéria működött igazából, és aztán bezárt, megszűnt 2010-ben, de most hál' Istennek a konzulátus működteti. Igaz, még egy gondolati erejéig azt is mondták, hogy hát még az sem kizárt, hogy valamikor fölveszi a Gyészabó Béla galéria nevét. De én ehhez ragaszkodtam, hogy az eredeti sorozat ott legyen. Tényleg nagyon sokat segít a Biblia legnehezebb könyvének a megértésében. Egy prófétai könyv, ami nem arról beszél, hogy mi volt, egyrészt arról is, hogy már ugye benne élünk, hanem sokkal inkább arról, hogy mi lesz az emberiség életében, és hogy van-e még remény. Ugye János is ezt mondja, hogy van, de Gyészabó Béla János apostollal együtt ezt vallja, és én is, mint lelkész, igenis ezt vallom, hogy a szétszórtságban élő, akár kisebbségben, akár anya országban élő magyarság számára is, és nem csak, hanem minden nép nemzet számára igenis van remény.
Hogyan dolgozott a metszeteken? Tehát mennyire kínlódta meg ezeket? Gondolom, először volt az agyi harc, ahogyan mondott, hogy nehogy Dürert kövesse. Hogyan küzdötte meg ezeket a dolgokat ott a fával, amikor eltávolította azt a fölösleget idézőjelbe, amire nem volt szüksége?
Bármihez fogott hozzá, legyen az portré, táj, illusztráció, először rajzokat készített. a rajzok alapján, amikor elkészült mondjuk az az általa elképzelt jónak mondható rajz, akkor annak a negatívumát vitte át a dúcra, a fára, és azután fogott hozzá a véséshez. Na most a vésésnél úgy kell jönni, hogy sok esetben látogató ment műterembe, ő beszélgetett, zenét hallgatott, és közben úgy vésett, mert egy nagyon aprólékos munkát jelent. Nem fizikai sok esetben, hanem inkább egy olyan munkát, ami számára szórakoztató is volt. És mikor elkészült ezzel a metszettel, akkor készült aztán a bizonyos levonat, kézi levonat, sajátos dörzselési technikával. Viszont mind a Dante-nál, de főképp a jelenések sorozatnál ugye éveken keresztül szerintem bajódott, és én rá is kérdeztem, hogy amikor ugye én is magyaráztam a jelenések sorozatát, hát ez nem új keletű, hogyha valami bennünket nagyon foglalkoztat, sok esetben tovább álmodjuk, vagy álomban valamilyen formában megéljük azt a élményt, ami nyomot hagyott bennünk. És én is olyan látomásszerűen éltem meg bizonyos mértékben a prédikációs sorozat lehetőségét, és rá is kérdeztem, hogy hát nem voltak látomásai, és akkor mondta, de igen, fiam. Ahogy én ábrázoltam Krisztust az első képen, látni őt ugye lobogó fehér hajjal, szájából kijövő kétélű fegyverrel, állani a hét gyertyatartó között, kezében a hét csillaggal, stb. Előttem, amikor aludtam, valahol álmomban így jelent meg. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ő minden egyes munkáját hát úgy sajátos módon megélte, átélte. És nem csak úgy, hogy na most én ezt szeretnék, vagy ezt kellene csinálni, hanem az, ami neki akkor pillanatnyilag, amikor elment, kirándultunk, együtt sokat kirándultunk, vagy valahova eljutottunk, akkor rajzolt, és a rajzolás élménye szerintem vezette már akkor ott helybe, hogy ő ebből aztán egy fametszetet készít. Az más volt, amikor ugye a Száz szerelmes szonett illusztrációjára kérték föl, és akkor minden egyes szonethez ugye külön-külön kis illusztrációs anyagot készített, mert ott ugye a szöveg elválaszthatatlan a tartalmi üzenete a lelki hozzáálláshoz. Egy különlegességet hadd meséljek el. Tudom azt, hogy Gyészabó Béla nagyon jó baráti kapcsolatban volt annak idején Reményikkel. De Reményik sosem engedte, hogy az ő verses kötetét illusztrálják, mert azt mondta, kérem, ha illusztrálják, akkor a képeket fogják nézni, és nem a verset olvasni. Viszont titokban lerajzolta Reményiket, és egy fametszetet is készített. Itt is van egy Reményik portrés fametszet különben. Azután megmutatta, és nagy tetszéssel fogadta annyira, hogy talán 10 vagy 15 fametszetet készített Gyészabó, és Reményik is aláírta. Pár évvel ezelőtt a Kritérium gondozásában jelent meg két kis kötet, az egyik ki nem adott prózai írások, illetve válogatott verses kötet, Unipán Helga válogatásával közösen Gyészabó Béla illusztrációkkal jelent meg ez a Reményik kötet. Ennek azért örventem, mert tudtam azt, hogy mind Reményik, mind Gyészabó kortársak lévén, de nagyon jó baráti viszonyban voltak, mint ahogy nagyon jó barátság fűzte például Márton Áronhoz. Mert ugye Gyulafehérváron nőtt fel Gyészabó, gyermekkorát ott töltötte, akkor ismerkedhetett meg, hát ő idősebb volt, mint Gyészabó, de halálukig tartó jó barátságot jelentett a vele valót, mint ahogy ugye ilyen barátság fűzte Kelemen Lajoshoz, vagy Szabó T. Attilához. Most az én életemnek egy különös ajándéka az, hogy Gyészabó Bélán keresztül ezeket az embereket én személyesen gyerekként ismertem meg Kelemen Lajost, vagy Márton Áront, találkoztam, de az a tudat, hogy én rajta keresztül ismertem meg, és úgyis azt is mondtam, ha az életemnek csak egy ennyi ajándéka lett volna, hogy ezeket az embereket általa ismerhettem meg, akkor már egy nagy ajándéka volt. De hogy gyerekként Gyészabó Béla mellett felnőni, és fiatal lelkészként környezetében lenni, és főleg az, hogy ezt az óriási művészi hagyatékot rám testálta, ezt gondozni, Ez egy olyan áldás és ajándék, ami egyrészt kötelez, másrészt pedig végtelen hálás vagyok az Úristennek, hogy ezt tehetem. És én egy kicsit úgy büszke is vagyok, hogy ugye a múlt századnak nagyon sok kortárs képzőművésze, ha csak kolozsvári vagy erdély vonatkozásban beszélünk, volt, de akiknek ugye a hagyatékát ilyen formában és ilyen nagy létszámú kiállítás szervezésében és őrizni és ápolni és átadni, ez azt jelenti, hogy ápold és őrizd és add tovább, hát mi is ezt tesszük, és az érdekes az, hogy a gyermekeink is ezt mondjam így, hát van egy képzőművész Botond fiam, ő tervezte különben ezt a plakátot, és örvendek, hogy anélkül, hogy mondtam volna, pont a szeptember hónap fametszettét használta fel, hogy itt szeptemberben ma a Gyészabog Béla emlékkiállítását megszervezhettük.